hivatásunk, az egyéniségünk, az énünk része a mindennapjainknak nagy részét kitölti, az, hogy mivel foglalkozunk. És ez nem csak munka, hanem az is, hogy hogyan éljük meg a hétköznapjainkat családban, vagy nem családban. Ha hivatásra gondolunk, akkor sokszor a papi szerzetesi hivatás az, ami először eszünkbe jut, de nem csak ez lehet hivatás. Egy kérdés is, hogy más hivatások is léteznek-e, tényleg Isten híve minket arra, hogy például mi lesz a munkánk, vagy hogy családot alapítsunk-e. Köszöntöm a rádió stúdiójában Rauser Dóra domonkos nővért, a Budakeszi Rendházból érkezett hozzánk a nővér, és Tóth Józsefet, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban képzés egyik tagját, vállalkozót. Szóval van olyan hivatás, ami nem szerzetesi vagy papi hivatás? Az, hogy rádiós vagyok, ez egy hivatás?
Igen, a nagy hivatáson belül a rádióság ugyanolyan súlyú, mint ha valaki utcaseprő vagy kukás szeretne lenni. Gyerekek közül sokan szeretnének kiskorúban kukások lenni. És akkor az is, hogyha a Jóisten arra szánja őt, akkor az is hivatás.
De vajon, hogy az Istennek mi az akarata a pályaválasztásunkban, vagy abban, hogy mi lesz a munkánk, az hogy dől el? Tehát, hogy ő lögdös úgy minket az úton, hogy arra kerülünk úgy is, ahova kell, vagy nekünk ebben munkánk van, hogy mellette döntsünk?
Hát meg kell tudni ismerni az ő akaratát, a hangját, most nem akusztikus hallásra gondolok, hanem amit bennünk a szívünkben lehet meghallani. És akkor, hogyha ilyen beszélgető kapcsolatba kerülök a Jóistennel, akkor tud engem valamilyen irányba segíteni. Soha nem lögdös, hanem mindig szabadságot ad, hogy valamit felajánlja, azt vagy elvállalom, vagy nem vállalom. Tehát a szabadságomban áll, hogy az ő irányát kövessem, vagy pedig nem.
És hogyha nem azt választom, akár tudatosan, mert valami mást szeretnék nagyon csinálni, vagy nem tudatosan, mert az is lehet, hogy valaki nem beszélgető viszonyban van a Jóistennel, akkor ez vajon hogy jelentkezik, vagy mit jelent a számunkra? Akkor egy nagy fejbekoppintást kapunk, az életünk egy csőd lesz, vagy mi a következménye annak, hogyha nem úgy döntünk, ami az ő irányába vezet?
Hát nem biztos, hogy olyan boldogok leszünk, mint amilyen boldogságunk nekünk, ő itt a földön szán. Tehát el lehet ezt játszani, vagy nem lehet tudomást venni róla, hogy ő hogyan akar minket boldoggá tenni, akkor nem is leszünk annyira boldogok.
Tóth József hivatásnak tartja azt, hogy vállalkozó, vagy hogy mivel foglalkozik munkája, micsoda az életben?
Igen. Kifejezetten hivatásnak gondolom. És ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a társadalom az, hogy valaki vállalkozó, azt nagyon ambivalens módon ítéli meg. Hogyha nézzük a gondolattársításokat, akkor hogyha valaki vállalkozó, mi jut róla egyből eszünkbe. Időben az jutott róla eszébe a magyar embereknek, hogy nagy fekete autó, és most így mutatom a kezemmel ezt a hal mozgást, hogy ügyeskedik, és akkor valahogy megpróbál előre jutni, és hogy kicsivel több pénzt akar magának, törtető, stb. Tehát nagyon sok negatív gondolat, tulajdonság kapcsolódott ahhoz a fogalomhoz, hogy vállalkozó. A mostani időben már talán gyengülni látszik, és inkább a felelősség az, ami kapcsolódik ehhez a hivatáshoz, mert hogy felelünk más emberekért. Felelünk azért, hogy a javakat, amiket Jóisten ránk bízott, azokkal felelősen gazdálkodjunk, nem csak pénzről, hanem anyagi javakról, és szóval, és az emberi javakról, tehát az emberekkel is kell foglalkoznunk, hiszen egy vállalkozónak adott esetben számos, vagy több tíz, vagy több száz, vagy több ezer alkalmazottja van. Ezekért felel, mert annyi család van mögötte. És ezek az embereknek a boldogságáért is felel. És ugye a bevezetőben úgy mutatott be, mint a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban képzésnek az egyik tagját, mi a Ketekben, ez a rövid neve a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban, amelyet a domonkos nővérekkel alapítottunk, vagy kezdtünk el, hát most már 20 évvel ezelőtt, pont ezt kutatjuk, hogy a gazdaságba be lehet-e vinni azt, hogy valaki boldog. lehet a boldogság alapra, a boldogságnak, az emberi boldogságra alapítani a gazdaságot, a közjóra alapítani a gazdaságot, vagy csak a haszon maximalizálásra. És hogy vannak erre az egyháznak válaszai. Mi vállalkozók ezt kerestük már a 2000-es években is, keresztény katolikus vállalkozók ezeket a kérdések foglalkoztattak minket, erre kerestük a választ, és a katolikus egyháznak van erre válasza, egyrészt az egyház társadalmi tanításában, hogy igenis ez hivatás, és ezt így is kell kezeljük. Másrészt pedig pápáink közül Ferenc pápa volt az első, aki azt mondta, hogy ez hivatás, sőt, mi több, ez egy nagyon fontos hivatás, az, hogy vállalkozók legyünk, és ez minket megerősít, és hát természetesen hát ebben próbálunk mi is fejlődni, hogy hogyan tudjuk ezt a hivatást úgy megélni, hogy ne csak a magunk, hanem a mások javát is szolgálja.
Vajon Magyarországon sok keresztény gondolkodású vállalkozó van? Van-e esetleg egy olyan szám, hogy milyen arányban vannak a vállalkozók, vagy így a jelentős vállalkozók között azok, akik ilyen gondolkodással, tehát egy Istenre figyelve vállalkoznak?
Van. Tagja vagyok a Keresztény Vállalkozók Magyarországi egyik szervezetének, több szervezet is van, ezt mi érmének hívjuk, az értékmegőrzésnek egy rövidített neve, de közben ugye pénzről is szól a gazdaság, tehát egy nagyon jó kis szimbólum. Tehát az érmehálózatnak vagyok a tagja, de alapvetően mi katolikus vállalkozók vagyunk ebben a hálózatban, csoportban, de van a protestáns egyházakban is olyan szervezet, amelyik a protestáns vállalkozókat, üzletembereket fogja össze. Tehát és nem csak vállalkozók, hanem üzletemberek is részt vesznek ezekben a szervezetekben, mert sokszor vezető pozícióban vannak hívő katolikus emberek, akik ugyanúgy felelnek másokért, de adott esetben a cég nem tulajdonosai, vagy nem csak egy tulajdonosa van a cégnek, tehát inkább vezetők.
Dóra nővér lelki vezetőként találkozik olyan hétköznapi hivatást vagy munkát végző testvérekkel, emberekkel, akik olyan munkát végeznek, ahol tényleg nehéz döntések sorozata az, hogy valaki keresztény maradjon. Tehát valami olyan munkát, hivatást találtak, ahol ez egy mindennapi választás, hogy jól kell dönteni. Hogy mondjuk etikusan vezeti a rábízott embereket, fekteti be a pénzét, nem tudom, viselkedik. És mondjuk nehéz ez, tehát hogy olyan közegben is van.
Inkább olyan határhelyzeteket tapasztaltam meg így a beszélgetéseimben, amikor az volt a tét, hogy valóban az életének a további szakaszában az illető hogyan tudja Jézus útját járni. Mert valami miatt az addigi útján akadályokba ütközött, vagy ellentmondásokba, és hogy most akkor mit kell ilyenkor neki tennie.
És ilyenkor hogy lehet választani? Az ilyen keresztutakon, amikor az ember nem lát ki a saját gondolataiból, akkor hogy találhatja meg tényleg azt a jó utat? Mert azért legtöbbünk nem hall egy szózatot, vagy hívást, hogy merre tovább.
Hát van erre egy nagyon jó módszer, amit jezsuiták találtak ki. Az a neve ennek a módszernek, hogy személyes, megfontolt megkülönböztetés. És én erre szoktam rávezetni azokat, akik ilyen döntéshelyzetben vannak. Ennek az a lényege, hogy a döntésünket Isten jelenlétében és a Szentlélek segítségével hozzuk meg. Tehát, hogy arra az útra próbáljunk rátalálni, ha eddig nem azon jártunk, vagy pedig az eddigi tudunkat egy kicsit módosítani kell, amit a Jóisten számunkra kivágyik, szeretné, hogy mi azon járjunk. Én úgy gondolom, hogy amikor már a fogantatásunk pillanatában, amikor ő megteremti a halhatatlan lelkünket, a szüleink szerelmének a testi gyümölcsével együtt, hát ebben a helyzetben ez már önmagában egy nagyon kiváltságos és gyönyörű dolog, hogy, hogy a teremtés művében a szülőknek ilyen fantasztikus szerepet szánt, adott, felajánlott, kért tőlük az Úristen, hogy újabb életeket hozzanak együtt létre a pici babának a testi genetikai mindenféle felépítését, plusz a halhatatlan lelket, amit a Jóisten adja, és hogy abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor a Jóistennek a tervében már látszik az, illetve hát ő az egyetlen, aki látja, hogy ennek az új kis életnek az útján hova vezet, vagy milyen út vezet ahhoz a beteljesüléshez itt a földi életében, amin az ő legtökéletesebb verziója tud megvalósulni. Nagyon sokféle adottságokkal, sokféle utakat be lehet járni, de egy olyan út van, amin a Jóisten szeretne valakit vezetni. És ezért kell az ilyen döntéshelyzetekben feltétlenül az ő segítségét kérni, mert a saját eszemből, vagy pedig esetleg barátok, vagy ismerősök segítségével nem biztos, hogy eltalálom azt, amire ő kíván engem tovább irányítani. És ezt a bizonyos személyes megfontolt megkülönböztetést, ezt, hogyha így belefér most a időbe, szívesen megosztom bárkivel a hallgatók közül, mert az én tapasztalataim szerint, akikkel ezt így együtt végigvittük, tulajdonképpen ez egy ima folyamat, ott mindegyiknek sikerült a jó döntést meghozni, ami így utólag igazolódik, hogy tényleg arra kellett neki tovább lépni. Mert abból ennek az egész folyamatnak az a lényege, hogy általában ez ilyen válaszutakon jelentkezik ez a kérdés, hogy most akkor váltsak-e munkahelyet, X helyről oda, másik helyre átmenjek, vagy pedig ott maradjak, ahol eddig voltam. Tehát az ilyen döntéshez, vagy akár...
Meg egy párválasztás is lehet egy ilyen fontos.
Párválasztás, vagy hogy hogyan, hova menjek tovább tanulni. Mondjuk már egy érettségi környékén lévő fiatal ezt a folyamatot el tudja végezni magában a lelki vezetőjének a segítségével.
Érdekes, amit mond, mert nagyon sokszor van olyan, hogy a fiatalok ugye nem tudják, hogy hogyan tovább. Honnan is tudhatná, mondjuk egy 18 éves, akinek nincsen túl sok tapasztalata arról, hogy milyen munkák, hivatások léteznek, vagy mivel jár egy ilyen hivatás, hogy döntsön. Hát ilyenkor először a szülők, gondolom, elviszik a bizonytalanokat egy pályaválasztási tanácsadóhoz. Igen.
És akkor fölmerül, hogy akkor ez is tetszik, ahhoz is lehet, hogy van képességem, azt is szívesen csinálnám. Sajnos ez a mai, hogy is fogalmazzak, tehát ez a telefonos meg a képernyő mérgezett fiatalság, az már egyre kevésbé fedezi föl, nem általánosítok, de vannak, akik egyre kevésbé fedezik fel magukban, hogy mi is érdekelne engem. Mert a képernyő mérgezést, ezt így hívják szakmai nyelven, amit esetleg már kiskorúkban elszenvednek, amikor csak azért ültetik oda őket a tévé elé, vagy nyomják a markukba a tablettet, hogy csöndbe maradjanak, amíg az anyuka mosogat, vagy más dolga van. Tehát, hogy ennek a agyi hátrányait nagyon sokan nem is tudják, és ezért vannak, akik már eleve nem is bírnak érteklődni semmifelé, de ez most nagyon messzire vinne, hogyha ezen a vonalon beszélnénk tovább, de ezek mind, amiket elmondott most itt Csilla, az mind ilyen határhelyzet lehet, de akkor is valami odáig el lehet jutni a információs szerzésben, és ez magának a döntési folyamatnak az előkészítése, hogy föl tudjak tenni magamnak egy konkrét kérdést, hogy ezt vagy azt szeretném, vagy nem szeretném. Hogy akkor elmenjek-e most egy évre misszióba, Afrikába, mondjuk ez egy elég extrém példa, vagy pedig nem menjek el. Hogy egy ilyen eldöntendő kérdésig el kell jutni, és ehhez össze kell szedni az összes lehetséges információkat.
Tehát fontos, hogy akkor jöhet ez az ima, ez igen, a segítségkérés, hogyha már tudja, hogy mi között kell választani.
Igen.
Tehát aki 18 évesen ott van, hogy nem tudja, hogy tanár legyen, virágkötő, vagy IT-s, az még nem tud így imádkozni.
Igen, de ebben lehet őt segíteni. Tehát addig, ameddig nem tud egy ilyen konkrét eldöntendő kérdést feltenni, addig ez a módszer nem vihető tovább. Mert ez az alapja, hogy legyen, hogy igen, vagy nem. legyen egy lehetséges választás, amit ő dönthet el ebben az ima folyamatban. Most tételezzük fel, hogy vannak neki jó szülei, vagy jó tanárai, vagy idősebb barátok, akik ebben őt tudják segíteni. Odáig kell őt elvezetni, hogy egy ilyen kérdés feltehet, legyen miből választania, és ismerje a körülményeket, hogy az ő választásának mik a közvetlen és a távlati következményei. Most, hogyha ez az információ halmaz, ez már az ő birtokában van, akkor jön a következő lépés, hogy fel kell tenni ezt az eldöntendő kérdést, maradjunk most ennél, hát ne Afrikában, hanem valami közelebbi, hogy akkor most külföldre menjek tanulni, vagy itthon maradjak. Hogy megpróbálom a Harvardot, vagy Cambridge-et, vagy valamit, vagy pedig elmegyek az ELTE-re, stb. Persze attól is függ, hogy jutottak el odáig, hogy akkor orvos akar lenni, vagy tanár akar lenni, vagy tudom én, vállalkozó, vagy ez már meghatározza az alapirány, de mondjuk eljutottak odáig, hogy akkor külföldre menjek tanulni, vagy itthon maradjak. Ez az eldöntendő kérdés, fogni kell egy ilyen A4-es papírt, és vízszintesen fordítani, és fölírni a papír tetejére ezt az eldöntendő kérdést. Tehát, hogy menjek-e külföldre tanulni, vagy nem. Ezt a kérdést konkrétan így fölírni, és utána 4 egyenlő oszlopra beosztani ezt a A4-es oldalt, és az első oszlopnak a fejlécébe azt kell írni, hogy a nem hátrányai, a második oszlopban van, hogy a nem előnyei, aztán jön az igen hátrányai és az igen előnyei. A sorrend is fontos, majd a megfontolásból ez kiderül, hogy miért. És hogyha megvan ez a 3 fajta szempont, akkor minden egyes szempontnál szépen sorba haladva le kell írni azt, hogy hát ha azt mondom, hogy nem megyek külföldre tanulni, mik ennek a hátrányai. Csak a szempontokat írom oda, hogy hát nem fogok olyan jól megtanulni azon az idegen nyelven, vagy nem tudom olyan soká itt hagyni a családomat, mert itt szükségük van rá, vagy nem, bármiféle ilyen szempont jöhet, és ezeket szépen ott fel kell sorolni ebben az első oszlopban, és mindegyik mellé odaírni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mit érzek, amikor ezt leírom. Mondjuk azt, hogy hát nem tudok a családommal minden nap találkozni, hát ez ettől nagyon elszomorodom. Akkor oda kell írni, hogy szomorúság. És így tovább. Amikor úgy érzem, hogy az első oszlopban már minden lehetséges tételt beírtam, ami oda tartozik, utána a második oszlop. A nem előnyei. Hát akkor itthon maradok, akkor itthon vagyok, akkor mindig találkozom, stb. Ugyanez a harmadik és a negyedik oszlopban is. És mire ezt az ember így végig gondolja alaposan, tehát előtte persze, hogyha azt akarom, hogy az imádság legyen, akkor hívni kell a Szent Lelket hozzá, hogy most segíts, Uram, hogy ne a saját fejem után menjek, hanem oda tudjak figyelni arra, hogy te mit javasolsz nekem, és akkor nem arra kell várni, hogy majd akkor megszólal a felembe, vagy a fejembe egy hang, hanem egyszerűen ami eszembe jut, az attól kezdve már a Szent Lelken is múlik. Mert én hívtam, hogy jöjjön segíteni, és ő segíteni akar. Na most, mikor eljutok a negyedik oszlop legaljára, akkor kikristályosodik már bennem egy válasz, a nem vagy igen válasz közül, akkor azt kell leírni, hogy mondjuk a végeredmény az, hogy igen, tehát, hogy elmenjek külföldre tanulni, mert, és akkor oda kell egy egymondatos definíciót, ami akkorra megszületett bennem. Igen, mert. Vagy ha a másik, akkor nem, mert. És ezzel ennek az első szakasza lezárult, és akkor utána érdemes az egész folyamatot egy valakivel, aki őt jól ismeri, mehet beszélgetni, ha van lelki vezető, vagy egy idősebb jó barát, vagy az édesapja, vagy nem tudom, akkor ezt végignézni az egész folyamatot, mert egy külső, nagyjából objektív szemlélő sokkal jobban észre tudja venni azt, hogy hol inoktam én ott meg, és hol gondolkodtam rosszul, hol képzeltem valamit úgy, hogy nem kellett volna. És akkor, mikor ez már megtörtént, ez a kontrollálás, általában csak 1-2 apróságot kell rajta változtatni, akkor utána el kell rakni ezt a papírt, és mondjuk 2-3 naponta, ez olyan emberekre vonatkozik, akik szoktak úgy rendszeresen imádkozni, az ima idejükben ránézni, csak elolvasni ezt az utolsó mondatot, hogy igen, mert, vagy nem, mert. És dátumszerűen fölírni egy papírra, mondjuk január 23-án, a fráz kitört, amikor én ezt elolvastam, hogy igen, micsoda, mire gondolt, igen, nem. Akkor úgy gondolom, hogy ez borzasztó, leírom, hogy mit éreztem. Akkor a következő dátumnál, 3 nap múlva megint leírom. Hát ez nem is van, most már egészen lelkes vagyok miatt. Szóval valamit leírok, hogy mit gondolok. És akkor, amikor ez a hullámzás úgy egyre kisebb amplitudóval történik, akkor szabad csak döntést hozni. Akkor az a végleges döntés, hogy akkor igen, mert hogy a hetek során, meg a külmással való beszélgetések során, ez tényleg megerősödött bennem. Még egy nagyon fontos szabály van, csak ezt mondom, aztán már nem beszélek erről többet, hanem az a fontos szabály, hogy szélsőséges érzelmi állapotban sosem szabad döntést hozni. Sem akkor, amikor éppen a toppon vagyok, mert minden gyönyörű és rózsaszín, sem akkor, amikor a békefenek alatt érzem magamat. Amikor kiegyenlítettek az érzelmeim, akkor szabad a végső döntést meghozni. És akkor ez működik tényleg.
Tóth József vállalkozóként biztos sok döntést hoz, de családapaként is kell döntéseket hoznia, és segíteni a gyermekeit, hogy jó döntéseket hozzanak. Na most ebben hol lehet Istent megtalálni? Tehát úgy képzeljük el, hogy együtt imádkoznak, vagy apaként hogyan tudja őket terelni, hogy Isten irányítsa a döntéseiket, vagy hogy szempont legyen egyáltalán a döntésekben, ez az ő akarata.
Ez a kérdés, ez egy újabb előadás, vagy egy újabb riportnak, egy mély interjúnak a témája lehetne. Az én gyermekeim azok már felnőttek, tehát ezt a fajta hatást már kevésbé tudom elérni náluk, talán csak a személyes példamutatással. És ma napokban olvastam vagy hallottam egy tanulmányról, ami megdöbbentett, hogy a szülők ráhatása a gyermekeknek a vallásos életére mekkora, és megdöbbentett, hogy a férfi ráhatása az körülbelül 30%, tehát hogyha egy családban az apa vallásos, akkor a gyermekek 30%-a lesz csak vallásos, vagy hívő. És ez nagyon megrémisztett egy pillanatra, amikor ezt így elolvastam, hogy akkor az az energia, az, amit belég fektettem az elmúlt évtizedekben, akkor ez csak 30% most a Isten kapcsolatot figyelembe véve, de akár bármi másra kiterjesztve, ez csak 30% lenne. És akkor
és ez vállalkozóként egy rossz számnak hangzik.
És ez vállalkozóként nem egy jó szám, mert ez egy veszte számnak tűnik, így van. De én abban tudok bízni, hogy Dóra nővér is mondta, hogy Isten megadta, tehát, hogy valamire teremtette őket. És az én feladatom az volt, hogy ebben őket segítsem, egyrészt jobbá tegyem, mint én magam vagyok, tehát segítsem őket abban, hogy fejlődjenek. És talán az évtizedeknek a példamutatása, meg az a munkája, amit beletettem, az mint egy befektetés, és most egy kicsit ilyen kisarkítva mondom, mint vállalkozói befektetés, majd egyszer megtérül. De ezt nem tudom megmondani, mert hiszen ők is szabad akarattal rendelkeznek, az ő számukra is lehetőség van távolodni, közeledni az élethelyzetükhöz viszonyodva, ahogy az élethelyzetük is változik, a saját karrierjük, a saját személyes életük is változik, párkapcsolatuk, ahogy alakul, családot alapítanak, vagy nem. És ebben a szülő helyzete, szerepe, ez mindig az akkori dinamika szerint változik. Milyen párt találnak, az segíti, vagy távolítja a családtól, vagy az eredeti családjától, hiszen egy családot alapítanak. Hát nem véletlenül mondja ezt a Biblia, hogy a férfi elhagyja a családját a feleségért, és új családot alapít. Tehát, hogy ezek azért mindig nagy kihívások.
Nagyobb, mint mondjuk vállalkozónak lenni?
Igen. Nagyobb. Nagyobb, mert személyes. Vállalkozóként is személyesen éljük meg sokszor a kihívásokat, a problémákat, a személyes konfliktusokat, de ez még személyesebb. Tehát ez a mag érzéseinket érinti. Látni lehet, hogy egy családnak az összeomlása, vagy egy családnak a túlélése egyénileg is, a munkában is, hogy hogy megviseli az embereket. Tehát, hogy szerintem a legfontosabb az mindig is a családnak a biztonsága, a biztonságos háttér, és nagyon sok mindenben tudnék reflektálni a nővér által mondottakhoz, és talán egy picit visszatérnék arra, és ami elhangzott, hogy én ezt nem ismertem, ezt az elmélkedési módszert. Ugye én a csendes imára, vagy pedig egy ilyen önreflexióra szoktam hagyatkozni, hogy valójában amit csinálok, az hogyan telt a napom, vagy próbálok erre reflektálni. De amit nővér mondott, az a számomra most egy picit így közgazdasági oldalról megvilágít, hogy ezt a közgazdaságtan is valahol ismeri, ezt SWOT analízisnek hívja, hogy az erősségeinket, a gyengeségeinket, a lehetőségeinket, illetve a félelmeinket írjuk föl, vagy vagy fenyegetéseket írjuk fel egy papírra, egy ilyen mátrixba, hogy adott témának, adott körnek mik azok a erősségek. Tehát mi az a négy elem, ami ezt a kérdést, ezt a döntést támogatja, illetve hát ellene hat. És ez nagyon, nagyon jó, nagyon tetszett, mert hogy valójában dönteni az érzéseink alapján döntünk, sosem a objektivitás alapján döntünk, és mindig a döntések mindig előre mutatnak, ezért csak egy bizonyos érzésünk lehet arról, hogy amit dönteni fogunk, az a jövőben megvalósul-e, és hogyha megvalósul, az a legjobb lesz-e. És ez nagyon tetszett, ezt majd beszélgessünk az interjú után, mert hogy ezt bevinni a vállalati döntésekbe, vagy az üzleti életben, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lehet, mert hogy minden egyes döntésünk hat az emberre, hiszen egy cég, a gazdaság, az nem működik emberek nélkül, olyan nincs, hogy közgazdaságtan, mert hogy az önmagában nem létezik, az mindig ember kell, társadalom kell, és mi emberek alkotjuk, és hogyha ezeket a kérdéseket bevisszük a döntéseinkbe, akkor bizony lehet, hogy jobb döntéseket hozunk.
Ha Isten ott van a döntésekben.
Így van.
Egy rövid zene után folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádióban.
Here's all this.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma a hétköznapi hivatásokról beszélgetünk Rauscher Dóra domonkos nővérrel és Tóth Józseffel, a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzés tagjával, vállalkozóval. Vajon, hogyha valaki nem tudatos, nem készít ilyen táblázatokat, nem imádkozik minden nap Istenhez, akkor irányítja Isten a hivatásában, vagy a hivatása felé? Ott van azért?
Mindig ott van. Mindig ott van, csak az ember nem mindig veszi észre a jelenlétét. Hát nagyon érdekes ez, ahogy az univerzumot megteremtette az Úr annak idején. Nagyon kevés törvénnyel, ami az anyagba bele van írva, és hogy ezen törvények alapján van, ami automatikusan működik, tehát a galaxisok kialakulásától egészen a földgolyónak az olyan fajta légköréig, ami már az életet lehetővé teszi, tehát ezzel lehetne erről nagyon sokat beszélni. Ezek automatikusan a törvények alapján működnek. De vannak olyan folyamatok az univerzum fejlődés, vagy a föld fejlődés, vagy az emberek fejlődés történetében, ahol már más embereket hív az Úristen arra, hogy ezeket a folyamatokat megfelelő irányba tereljék, hogy ők segítsenek a másik embernek. Tehát, hogy nem közvetlenül, hanem más embereken keresztül, és ehhez már nem szükséges, hogy valaki már beérett, mondjuk katolikus vallású ember legyen, hanem lehetnek olyan külső segítségek, egy olvasmány élmény, vagy mondjuk egy rádióriport meghallgatása, vagy egy hétköznapi beszélgetés egy sör mellett, vagy bármi, ahol az már egyik embert használja fel az Úristen a másiknak a megsegítésére. És ezeknek az embereknek először arra van szükségük, tehát akik még távol vannak a jó Istentől, hogy valahogy ez az érzékenyítési szó, ez most nagyon divatos, tehát érzékenyíteni arra, hogy van valaki nagy vével, aki szeretne neki segíteni, és ő rá érdemes odafigyelni.
Tehát és először onnan ragadható meg ez, hogy van egy tapasztalat, hogy van egy jó segítő, egy olyan beavatkozás az életemben, várhatok valakitől segítséget az életemben, ami aztán nekem jó lesz, ami előre visz. Tehát, hogy ez az érzés, hogy valamit megtapasztalok, valami jót tapasztalok meg, ami gondolom, vagy remélem, vagy abban hiszek, hogy Istentől való.
Hát lehet, hogyha ő még nem ismeri Istent, azt nem tudja, hogy ez Istentől való, de azt tudhatja, hogy ez most olyan jónak tűnik. Tehát lehet az egy éjszakai csillagnézés is, az egyik osztályommal ezt megcsináltam annak idején egy nyári biciklitúrán, hogy csupa pogány gyerekek ültek ott körbe, és akkor meg is ilyen autogén tréninggel bevezetve nézzük a csillagokat, és ahogy ott ültünk, ez egy nyári este volt egy mezőn, ahol semmi fényszennyeződés nem volt, gyönyörű volt a látvány, és hogy amikor fölültettem őket, hogy akkor most beszéljük meg, hogy ki mit élt át, akkor szinte hihetetlen, de 5 perc alatt ott voltunk, hogy hát itt kell valami. Ez nem lehet véletlenül, hogy ez ilyen szép, és én még ezt sose láttam, és hogy döbbenetes volt látni, hogy a Jóisten attól, hogy csöndet teremtettem bennük, vagy ő teremtette, szóval én hozzásegítettem ők, egy picit legyenek csöndbe, és figyeljenek befelé, meg kifelé. Már is ott voltunk, hogy elkezdett működni ez az agyukban. És a nem tudom hány éves érettségi találkozón az egyik hát nehezebb sorsú fiú, aki azóta már édesapa, felnőtt ember, nagyon rendes foglalkozással él, azt mondja, hogy tanárnő, az a csillagnézés, mondja 25 év táblatában, az valami gyönyörű volt. A gyerekeimmel is megcsináltam. Tehát, hogy valahogy így működik a Jóisten, hogy nem lehet tudni pontosan, hogy milyen utakon, módokon, de mindenkit meg tud érinteni, aki egy icipicit is hajlandó befelé figyelni, vagy kifelé egy gyönyörű tájnak a szemlélésekor, vagy akárhogy is. Tehát nem csak olyanokra kell gondolni, akik most elhatározzák, hogy igen, én keresni fogom a Jóisten akaratát, mert ő mindenható. Tehát ő mindenkihez megtanálja a csatornát, hogy hogyan lehet őt megszólítani. És meg is szólítja, ez megint csak személyes hosszú időn belül a tapasztalatom a saját tanítványaimon keresztül, vagy pedig így az ismerős beszélgető partnereimen keresztül. Nekünk csak ebben a Jóisten segítségére kell lennünk, és ez egy nagyon kitüntető feladat. Tehát, hogy minket, embereket akar használni arra, hogy az ő szája legyünk, az ő keze legyünk, az ő lába legyünk. És ez annyira boldogító annak, aki csinálja, meg annak, aki észreveszi, hogy hát most itt valami nagyszerű dolog történt velem.
Ahogy említette a nővér, amikor ezt a táblázatot készítjük a döntéshozatalhoz, ami segíthet minket, hogy fontos az, hogy mit érzünk valamivel kapcsolatban. És szerintem sokkal megtörtént az, hogy azt gondoljuk, azt érezzük, hogy valamit nagyon szeretnénk, azt a hivatást, azt a társat, vagy hogy gyerekünk legyen, hány gyerekünk legyen, és akkor utána jönnek azok a tapasztalatok, amik meg elbizonytalanítanak, hogy nem jól csinálom, mégsem lehet, hogy ez, mert nem tudom, nem élek meg belőle, vagy a családom nem úgy halad, nem tud úgy fejlődni, ahogy kellene. Tehát, hogy jönnek azok a hétköznapi valóságok, amelyek úgy tűnik, hogy megkérdőjelezik a döntést, ami érzelmi alapú volt. Na, ilyenkor akkor hogyha önhöz fordul például segítségért, lelki vezetésért egy ilyen kérdéses helyzetben valaki, akkor mi a válasz? Hogyan továbbít?
Egyrészt én a Jóskával annyira nem értek egyet, hogy csak érzelmi alapon döntünk. Tehát azért ebben a megfontos megkülönböztetésben elég sok olyan intellektuális lépés van, tehát az agyunkat is használjuk, csak az érzelmek befolyásolják azt, és éppen azért, amit úgy tudatosan döntenénk, és éppen ezért fontos abban a megfontolt megkülönböztetésben az érzelmek feltüntetése, hogy ne hagyjuk, hogy az érzelmeink elsodorjanak. Hanem az agyunkra is figyeljünk, mert az a Szent Lélek nem csak az érzéseinket tudja befolyásolni, hanem az agyműködésünket is, hogy megfelelő irányba, jó felé haladjunk. És akkor a másik meg, amit ezt hozzátennék, hogy nem csak így a külső objektív körülmények azok, amik mondjuk egy jó irányba elinduló folyamatot így el lehet kap tőlük, mert hogy hát tényleg hát nem fogok eleget keresni, nem tudom eltartani a 10 gyereket, akit szeretnék, vagy szóval bármi ilyesmi jöhet, akkor ezek a kételyek, ezek lehetnek kísértések is, hogy egy bizonyos jó irányból eltérüljenek. És ezért fontos, hogyha valaki tényleg szeretne olyan döntéseket hozni, amivel az ő boldogulása, meg a családja, meg a közjó előbbre megy, akkor ebbe kérjen segítséget. Biztos, hogy mindenkinek a környezetében akad egy olyan ember, akiről feltételezi, hogy hát lehet, hogy ő tudna nekem segíteni.
Már most lelki vezetés, vagy lelki segítséget?
Csak lelki vezetés, de akár egy ilyen prózai döntési folyamatban is, hogy akkor most az X céghez menjek, vagy a másikhoz, az Y-hoz dolgozni, akkor ebben is lehet valakitől. Az a fontos, hogy hiteles ember legyen az, akitől segítséget kérek.
A zene alatt beszélgettünk Tóth Józseffel arról, hogy egyáltalán az, hogy vállalkozás, az lehet-e keresztény. Mert felvetettem, hogy ugye aki valamilyen hasznot termel, a valamilyen nyereséghez jut, az annak ára van, valakinek a vesztesége. És ezt hogy lehet megélni keresztényként, hogy én vállalkozok, nyilván közben legyőzök bizonyos akár versenytársakat, vagy olyan közegben kell mozognom, ahol nekem felül kell kerekednem másokon. Hogy ez lehet keresztény, egy ilyen út?
Ez két kérdés. Az első kérdés az, hogy egy vállalkozás, vagy egy vállalat lehet-e keresztény. Keresztény módon működtetett vállalkozás lehet, de az emberek működtetik. Tehát, hogyha a vezető, vagy pedig a dolgozók keresztények, katolikusok, akkor ez átjön a vállalat belső kultúrájába, átsüt, mint a nap, tehát akkor átitatja a vállalatnak a működését. De kifelé, a piac felé, és akkor itt a második kérdésre válaszolok röviden, a piac az piac. Tehát az egy, a mai kapitalizmusnak a piaca, az nem keresztény piac.
Tehát nem lehet nyereséges egy vállalat.
Ha nem fejlődik, ott kötelező a nyereség, mert különben a piac megöli a vállalatot, ott másik vállalat lefejlődi, vagy túlfejlődi, és elnyomja. Tehát a kapitalista piac az egy nagyon kegyetlen, és nem nézi az érzéseket, illetve egy érzése van, minél több profitot termelni. Ugye mi a ketekben, a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, azt kutatjuk, hogy lehet-e más piacot teremteni. Mert Krisztus nem egy ilyen piacot gondolt, nem egy ilyen világot gondolt mi szerintünk, ahol az egyik vállalkozó lenyomja a másikat, és csak úgy tud életben maradni. Tehát, hogy lehetne másfajta struktúrát kialakítani, mint a jelenlegi. Az tény, hogyha ez megvalósulna, akkor ez nem kapitalizmus lenne már, hanem ez valami más, aminek nem tudjuk még a nevét. Tehát a piac az sajnos piac.
Ebben, és akkor ez csak egy teoretikus kérdés, hogy lehet-e, hiszen lehet. Akkora körülöttünk a kapitalista piac már olyan fejlett, hogy ezt nem hiszem, hogy bocsánat, hogy ezt akár a ketekben, vagy a katolikus, az érme, ugye?
Igen.
Az érmében meg tudják változtatni.
Nekünk nem az a dolgunk, hogy megváltoztassuk, hanem ez meg fog változni. Tehát nincsenek olyan struktúrák, amik örök életűek lettek volna, mert olyan gazdasági struktúrák, csak az európai történelemben több gazdasági rendszert is megéltünk Magyarországon az elmúlt 100 évben, 3 vagy 4 gazdasági rendszer, a posztfeudális, a prekapitalista, a szocialista, és most a kapitalista rendszerben élünk. Tehát változnak a gazdasági struktúrák, ez a gazdasági struktúra, a kapitalizmus is előbb-utóbb meg fog szűnni, vagy át fog alakulni. És a mi feladatunk az, hogy előkészítsük azt, hogy ha átalakul, akkor keresztény módon alakuljon át.
Hát ez egy, nem tudom, egy olyan súlyos kijelentés, mert ez azt feltételezi, hogy ennyire hisznek a gondviselésben, hogy keresztény módon fog átalakulni, és hogy egyébként...
Mi azt mondjuk, bocsánat, hogy szavába vágok, hogy Krisztus a legjobb menedzser. Hát hogyha kicsit profán módon fogalmazok, de, és egy picit viccesen is, de hogyha megnézzük vezetési szempontból, és tényleg a vezetés technika szempontból, van egy vezető, Krisztus, aki kiválaszt 12 embert. És a 12 emberre alapít egy vallást, de most fordítsuk át, és legyünk tényleg egy kicsit ilyen szabad. Egy vállalatot, egy multinacionális vállalatot, a világ első multinacionális szervezete. Nemzeteken, földrészeken keresztül átívelő szervezet.
Ami túlélte az alapítóját, mert ezért a mai vállalkozási környezetben
ez is... Hány évvel élte túl az alapítóját?
Ez is ritkaság.
Na, a legrégebbi cég az 1200-as években alakult Japánban, családi cég. Európában egy sörgyár, amelyet azért vásárolt meg egy nagy holland sörgyár, hogy elmondhassa, hogy ő a legrégebbi, az 400 éves volt, 480-valány éves volt. Ehhez képest a mi vezetőnk, mi szellemi és spirituális és szervezeti vezetőnk, ami alapján az egész keresztény katolikus egyházunkat szervezzük, mennyivel jobb menedzser, bocsánat, hogy ezt így fogalmazom, de igazából itt lehet érezni, hogy milyen lehetőségünk van.
Most a munkáról beszélgetünk, igen. De azért a hivatásnak, ha nem szerzetesi papi hivatás, akkor a család is a része. És már ez is egy fontos döntés, hogy noha valaki nem szerzetes, meg nem papi hivatást választ, de az nem biztos, hogy családi környezetben, vagy családban kell, vagy lehet élnie. Tehát már ez egy döntés, amit meg kell hozni. Lesz-e családom? Vagy aki nem szerzetes és pap, annak legyen családja?
Hát ez nehéz kérdés, mert sok olyan ismerősöm van, akik nagyon tisztán, nagyon Isten közelébe érő emberek, de valahogy úgy alakult az életük, hogy szerettek volna öt családot, csak nem találták meg hozzá a megfelelő párt, akár fiúk, akár lányokról van szó. Tehát
van, aki nem szeretne családot?
Ez elképzelhető. Ha nem szeretne családot, akkor akkor nem tudja, hogy mi a jó Isten szándéka vele, azért nem szeretne családot. Nem tudja azt, tehát aki tudatosan nem akar, az valószínűleg nem is vágyik arra, hogy a Jóisten vezesse őt az életében, mert hogy az által tudna igazán boldog lenni a megfelelő civil hivatásában, hogyha lenne családja, hogyha lennének gyermekei.
Mm. Tehát akkor nincs olyan, hogy valaki alkalmatlan a családra?
Hát szerintem lehet, hogy pszichésen van ilyen. Szóval ezt el tudom képzelni, mert találkozom ilyen helyzetekkel is, hogy éppen az, akit kiválasztott, az egy olyan személyiség torzulásokkal rendelkező valaki, akiket hát nem tud együtt élni, de az betegség. De hogyha valaki nem beteg, akkor ha ő úgy is érzi, hogy nem alkalmas, az Isten alkalmasát tudja tenni. Én a szerzetességemmel voltam így, amikor menekültem a hivatásom elől, a szerzetes hivatásom elől, akkor kérdeztem meg egyszer a lelki atyámat, hogy mondd, alkalmas vagyok én erre már, mint hogy szerzetes legyek. És akkor nem is gondolkozott, rögtön azt válaszolt, hogy nem. Utána elég sok csönd volt, én megsértődtem, hogy legalább miért nem gondolkodott rajta egy kicsit, és akkor hozzátette, hogy én sem, és ő akkor már 10 évek óta szerzetes pap volt. És akkor aztán elmagyarázta, hogy nem vagyunk, tehát hogy ezek a hivatások annyira magasztosak, tehát akár az édesapai, édesanyai hivatás, akár a szerzetesi papi hivatás, hogy erre, ha valaki azt mondja, hogy én erre alkalmas vagyok, akkor az egy gőgös kevélyem. Mert szembesülünk pillanatonként, hogy nem vagyunk alkalmasak. Gyengék vagyunk, botladozunk, mi is bűnösek vagyunk, és ugyanezt a családapák, anyák is el tudják mondani, de az Úristen alkalmasát tesz rá. Tehát, hogy ezek az összes ilyen alapvető hivatásban, ő a fővállalkozó, persze a többiben is. Van egy nagyon, nagyon kedves ilyen kis tanmese erről, hogy az Úristen találkozik a kis hangyával, és azt mondja neki, hogy egy év múlva visszajövök, addigra építs nekem itt egy palotát. És a kis hangya szépen güzün megy, és akkor hordja össze a homokszemeket, és nagyon sokat dolgozik vele, eltelik az egy év, visszajön az Úr, és azt mondja, hogy na hol a palota? Hát nézd meg, hát én úgy igyekeztem, de csak ezt a kis téglát sikerült összehordanom, mert olyan kicsi vagyok is. Azt mondja, tényleg? Nagyon jól tetted, és akkor így rálehel a kis téglahalomra, és ott áll a palota. Tehát, hogyha én beleteszem azt, ami tőlem telik a családba, vagy a egyházi hivatásba, akkor az biztos, hogy abból palotát tud építeni az Úr, és akarja is. Mert megint csak mások miatt. Mert amikor bárki szülőként, vagy szerzetesként, vagy papként szolgálja a közjót, másokat szolgál, akkor ez a Jóisten célja is, hogy azok az értékek növekedjenek a világban, amin mi dolgozunk. És akkor megteremti hozzá a feltételeket. Amit mi nem tudunk beletenni, azt ő kipótolja, az egész biztos.
Mindetértek.
Akkor most, hogyha praktikus oldalról közelítünk, vagy még praktikusabb oldalról közelítünk, ugye, hogyha Tóth József, mint a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzés egyik alapító tagja, találkozik valaki vállalkozóval, aki szeretne elindulni az úton, akkor ennek mik a praktikus lépései? Tehát csak így be lehet lépni, vagy csatlakozni egy ilyen tömörüléshez, szervezethez? Segítenek abban, hogy lehet keresztényi tenni egy vállalkozást?
Hogy lehet keresztényként vállalkozni.
Vagy keresztényként vállalkozni.
Igen, ebben tudunk segíteni. Igen, mivel hivatás, ezért a hivatásunkban hasonló módon gondolkodunk, hasonló módon élünk, hasonló problémákkal szembesülünk, hasonló kihívásokkal. Ugyanúgy lelki és gazdasági kihívásokkal. Ebben tudunk segíteni egymásnak, hogy azonos nyelvet beszélünk. És nem kell bizonygatnunk a saját hitünket, tudjuk azt, hogy keresztények vagyunk, katolikusok vagyunk, és a kihívás adott esetben könnyebben megérthető, könnyebben támogatott, hiszen sokszor mi is megéljük, vagy már megéltük azt, és valamire jutottunk, vagy elbuktunk, és akkor ebből lehet tanulni, vagy pedig sikerrel megküzdöttünk vele, és akkor ezt jó példaként tudjuk neki felajánlani.
Tehát bárki csatlakozhat?
Bárki az, hogy? Hát alapvetően három feltétele van. keresztény, magyar, és feleljen másokért, tehát vállalkozó legyen, vagy üzletember. Tehát nagyjából ez a három feltétele van. Mi egy magyar keresztény szervezet vagyunk, tehát ezek a feltételek. Persze kellenek az, hogy kicsit megismerjük egymást, vannak beszélgetések, és van egy folyamata, hogy bekerül valaki a szervezetbe, és hogyha megismertük egymást, akkor befogadjuk természetesen. Tehát ő is megismer minket, nem csak mi nekünk kell őt befogadni, őnek is minket be kell fogadni, tehát ez egy kölcsönös folyamat, hogy úgy érzi, hogy szimpatikusak vagyunk, hogy itt megtalálja maga kibontakozását, tudunk ebben segíteni, akkor ő is befogad minket, és csatlakozik, igen.
És vajon a domokos rend az a rend, amelyik az ilyen hivatásoknak a vezetésére hivatott? Tehát, hogyha valaki ilyen kérdéses helyzetben van, nem tudja, hogy hova forduljon, mondjuk nincs a környezetében olyan lelki vezető, akkor keressen egy domonkos atyát vagy nővért.
Hát nem muszáj, hogy domonkos legyen. Domonkos atyák és nővérek is szívesen foglalkoznak ezzel, de bárki a Jóskát is megkeresheti, akkor is, hogyha nem vállalatot akar alapítani. Aki a saját hitében próbál szilárdan, következetesen élni, rendszeres kapcsolatot tart a Jóistennel, az bárkinek tud segíteni, aki hozzáfordul. Ezt értettem én az, hogy hiteles legyen az, akitől tanácsot kér a előző gondolatmenetben, hogy tanácsot kérni mindig érdemes, mert saját magunkat nem tudjuk eltanácsolni sem erre se, pláne hogyha közvetlen kapcsolatban még nem vagyunk a Jóistennel. De valakin keresztül tud ő nekünk segíteni.
Így van, és ez fontos. Vállalkozók, vagy üzletemberek, sőleg a férfiak, azért nagyon, nagyon szeretnek magukba zárkozni, és maguk megoldani, a maguk is saját körében pörögni, és maguk megoldani ezeket a kérdéseket, és nem biztos, hogy előrébb jutnak. Tehát például a mi szervezetünk erre is jó, mert hogy, és akkor visszautalva, amit a nővér mondott, hogy gyermeket vállalunk, akkor 20 évesek, 30 évesek vagyunk. Amikor visszatekintünk ma, amikor a gyermekeim felnőttek, valószínűleg másképp csinálnám azt az akkori életemet, vagy akkori döntéseimet másképp hoznám meg. És ezért is jó, hogyha beszélgetünk egy ilyen közösségben ezekről, mert tudunk egymásnak segíteni, és változunk. Tehát, hogy én is változtam, én is sokat tanultam, én is sokat szenvedtem, és ez hat rám, és hatott rám, és hogyha csatlakozik valaki, akár vagy pedig elmegy egy lelkivezetőhöz, aki sok mindent látott, sok mindent hallott, akkor tud benne segíteni. Tehát én csak azt tudom tanácsolni minden férfi társamnak, hogy merjék megosztani a belső vívódásaikat.
Köszönöm szépen, hogy eljött hozzám Lauser Dóra, domonkos nővér, és Tóth József, a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban Képzés egyik tagja, vezetője, vállalkozó, hogy ma a hétköznapi hivatásokról beszélgessünk. Mai műsorunk munkatársai Varga Ramona és Bixa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Szabó Csillát hallották.